Izrael, Izrael az Úrban, most és mindörökké. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva a 133. dicséretünket énekeljük. Ímé mi jó és mi nagy gyönyörűség. Foglaljuk el a helyünket, és a 301. dicséretünket kezdjük el énekelni. Jó tempósan énekeljük, ritmikusan szoktunk énekelni. Új világosság jelenik. a mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra a 131. Zsoltárban.
Alázatos ember éneke. Zarándokének Dávidé. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem. Nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét, mint a gyermek, olyan most a lelkem. Bízzál, Izrael, az Úrban most és mindörökké.
Szépen. Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el. Urunk Istenünk, megköszönjük néked ezt a mai napot, ennek fényességét, és megköszönjük azt, hogy annyi minden van bele rejtve, csak ki kell nyitni a szemünket, és mindenek előtt a szívünket, és el kell fogadni a te ajándékaidat. Ezt kérjük most erre a mai Isten tiszteletre, te szólíts meg bennünket, te bíztass meg és tisztelj meg bennünket csodálatos jelenléteddel, ahogyan ígérted az igében, a közösségben, a sákramentumban több van, mint a magunk emberi öröme, akár erőlködése, te magad vagy jelen a te fiad által, szent lelked vezessen bennünket erre az élményre, felismerésre, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Gyertek, csak gyertek, nyomuljatok. Ezután. Jó. Gyertek. Úgy. Arra is álljatok körbe. Nyugodtan. Úgy. Na kérem szépen, akkor kicsit közelebb jövök a mikrofonhoz, és valami rendes, szép, erőteljes református köszöntést szeretnék hallani. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Na, hát most egy kis találós kérdést fogok itt prezentálni röviden, úgyhogy az a kérdés, akkor mondok egy szint, mi jut eszetekbe, és akkor így megtanuljuk az adventi színeket. Na, a gyertyát nézzétek, mert ez most egyszínű. Ugye az adventben 4 gyertya van, mert 4 mi van? 4 világos, 4 vasárnap. Profik hallgassanak, jó? Na, azt mondja, hogy hát mondok egy színt, piros, mi jut eszetekbe? Na, profi, akkor szólalj meg, ha mégis mi jut eszetbe pirosról? Vér. Nagyon jó. Tökéletes. Hát kinek a véréről van szó? Világos, és ő miért ontotta az ő vérét, ugye? A világért, nyilván, ugye? Ebből következik, adventben a piros gyertya az a bűnbánatot jelenti. Nem azt jelenti, hogy szeretetet jelenti, bocsánat, mert ma mondok egy másik szintről, nem jut nekem se eszembe, ezt bevallom. Ez a lila. Püspök itt eszembe róla, de azt itt megvallom, hogy az a bűnbánat. Na, gyertek csak bátran, ne féljetek. Júj, volt egy kis kezed oda, úgy, nagyon jó. Na, a fehér, mi jut eszedbe fehér? Hát, minek kéne hófehérnek lenni? A hónak, és még a víznek, hát ez így van, a mai gyerekek tudják, hogy a tiszta víz az érték, de még van egy, ami nem kívül van, hanem belül, a lélek, de jó szó, így van, a lélek, annak kell tisztának lenni, szívünknek, a lelkünknek, ugye? És már csak egy szín maradt, a zöld. nem zöld-fehér, ebben nem kell jönni, hanem megmondom nektek, a zöld a reménynek a színe. És ez milyen szép szín a zöld. Ugye? Na hát akkor nézzük a négy színt. Ott a piros, a lila, a fehér és a zöld. Milyen érdekes különben, ha meggondoljuk, ugye? Van benne három szín, ami nagyon ismerős. Hát a piros, ugye mondtam a lilát, és aztán van a fehér és a zöld. Hát ez kinek a színe? Piros, fehér, zöld. Hát világos. Mit mond nekünk ez adventkor? Milyennek kell lenni a magyarok szívének? Tisztának. És akkor van remény, akkor van szeretet, és van bocsánat. Oké? Na köszönöm szépen, áldás, békesség. Menjetek jó. Most pedig az énekkar énekét hallgassuk meg, mielőtt a igehirdetés előtti éneket énekelnénk. Ja, meg kéne egy-egy gyújtanom. Jó, ezt kihagytuk. Nem baj, nekem is van az öröm, hogy meggyújtom.
Mi szenvedett, mi nem lenne.
Köszönjük szépen! A 176. énekünket keressük az ige hirdetésre készülve. Szent, szent, szent a seregeknek. Te Isten igéjét hallgassuk meg, amint megiratott a mi számunkra, az Ézsaiás proféta könyve második részének első 5 versében. Az utolsó napokban szilárdan fog állni az úrházának hegye a hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, és özönlik hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és azt mondják, jöjjetek, menjünk föl az Úr hegyére, Jákob Istenének házához. Tanítson minket útaira, hogy az ő ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel. Hadakozást többé nem tanul. Jákob háza, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a minap az Osan nevű műintézményben álltam a sorba, szerény kis étkemet megvásárolván, ahol a következő párbeszédnek voltam a tanúja, a pénztárnál, a pénztárost ismerő házas pár, ilyen jó kis megrakott kocsival beszélgetnek. Két karakteres mondatot idéznék, minden kicsúfolás nélkül mondom ezt, csak a jellemző mondat. Azt mondja a hölgy, a pénztáros nőnek, hogy nekünk a karácsony a kaja. És mondja, hogy a család is, de a fő a kaja. A férfi meg némi szarkazmussal megjegyzi, hogy nekem meg a kifosztás. Tehát tudnélik, hogy neki semmi nem marad a végére. Én azt jutott eszembe nekem akkor rögtön, hogy milyen nagy ajándék az, ha valakinek nem csak ez jut eszébe, mert valami más is eszébe juthat. És milyen szegényes, veszteséges élet az, amelyik, hát miért jutna más eszébe, amikor ezt mondja mindenki, és ezt harsogja minden. Tehát tolták a kocsit, és megkezdték az ünneplést. Nem is akarok erről többet beszélni, és itt mindenféle ilyen, hát felülről lefelé való ilyen attitűdöket felmutatni, csak ezt elmondani, hogy milyen sokan vannak keresztények, akár Magyarországon és ezen a világon, akiknek nem ez az advent, nem ez a karácsony, legalábbis nem csak ez, és remélem, hogy ez valahol egyensúlyban van, hogy persze egyenek egy jó vacsorát, de ettől függetlenül legyen benne annál sokkal több. A nagy ajándék az, hogy van időnk, ilyenkor nem kevés időnk, hogy végig gondoljuk, a magunk személyes életére nézve is, akár is közösség, akár az egész népünk életére nézve is, milyen reménységeink vannak, és milyen fajta várakozások vannak bennünk. Ézsaiás, az elején vagyunk, ugye a második részből olvastam, hogy egy ítélet hirdető rész, nagyon kemény dolgokat mond Ézsaiás, és szinte-szinte váratlanul egyszer csak megszólal egy ilyen reménység, profécia az eljövendőre nézve, az Isten szombatjára, békességére nézve, ahogy kiteljesedik egyszer az Isten uralma, és akkor, amikor végre érvényesül, akkor valóban békesség lesz kívül és belül. a templom, ugye, a Sion hegye és az Isten népe lesz ebben az eszköz, hogy ez a fajta kibontakozás beteljesedjék. A jelen az egészen másról szól, szellemi erkölcsi, sőt politikai csőd halmaz, amikor megszólal Ézsaiás, és ebben a mélységben, sötétségben, ítéletben mégis egy reflektor fényszerű ez az ige, amit felolvastam, ami átvilágítja ezt a sötétet, és amire rávetül, az az a bizonyos eljövendő, a békesség ideje, csodálatos látomás a békesség világáról, és a sötétben arra felé fordul természetes módon is a tekintet, amerre a fény vezeti. Hát a keresztény advent az abból él, ami már eljött, és aki előttünk jár. Ugye a bibliai gondolkodás az nem arról beszél, hogy már mögöttünk van, már vége, eltűnt a történelemben, hanem ami történt, és kiváltképpen, hogy ami Krisztusban történt egy bizonyos időben és ponton, ezelőtt 2000 évvel a világban, az van előttünk, arra vetül rá a prófétai ige, azt világítja meg, és ezért tudjuk azt, és el tudjuk, és tudjuk várni azt, aki eljövendő, mert előttünk van, ez a jövendő. Tehát nekünk egy kicsit ezt a bibliai gondolkodást ebben el kell sajátítani. És ennek segítségével értjük meg Ézsaiás üzenetét is, az evangélium eljövendő nagy beteljesedése. Mit lát a próféta ebben a beteljesedő időben? Egy nagyon érdekes kép ez, hogy azt mondja, az Úr házának hegye, az egy, hát az egy dombocska, ugye a templom hegy Jeruzsálembe, ha valaki elmegy egyszer oda, ott látja, hogy az bizony nem hegy, nem egy nagy magasság, de ezt látja, hogy a templom domb mint egy fölemelkedik, és a hegyek fölé kerül, legfölülre kerül, és oda emeli az Úr. Az ézsaiási gondolat az nem azt jelenti, hogy Isten a maga királyi uralmát úgy állítja fel, hogy majd Jeruzsálem lesz a világ teteje, közepe, és akkor majd tulajdonképpen valami fajta ilyen nagy politikai egyességben, mondjuk világ EU-ban ott lesz a középpont. Ugye ezt azért hárítsuk el mindjárt az elején, mert az üdvösség az több mint egy nép ügye, de mégis hallatlan nagy küldetés ennek az egyetemes látomásnak, mert itt arról van szó, a szolgálatába állni, zászló vivőjének lenni. Ez az Isten népe küldetése volt az Ószövetség idején is, ma is ez az Isten népe, az egyház küldetése, hogy zászló vivője legyen ennek az ügynek, anélkül, hogy azt gondolná magára, hogy ő a legeklege, mert hát ott van az írásban, hogy a hegyek fölé emeli azt a kis halmocskát, dombocskát, ami ugye ma az egyház. Nem, hanem ő, mint eszköz van ebben, és lehet boldog abban, ezt kapta az ő urától. Azt mondja az írás, hogy özönlik hozzá valamennyi nép, ez egy óriási pillanat, mikor az ellenségből barát lesz. Addig más volt a világ közepe, nem az Isten, nem az Isten gondolata, nem az Isten tanítása. De ez csak van egy ilyen hatalmas nagy centrumváltás, és azt mondja, hogy tanítson minket útaira, hogy az ő ösvényein jár. Tehát, hogy mondani, nem egy közös vallás, amit itt az elmond a próféta, nem is politikai csatlakozás, a népek nem tűnnek el, nem szűnnek meg önálló létezőként lenni, hanem az Isten útait és ösvényeit akarják megismerni, hogy azon járjanak. Ugye érezzük ezt, hogy milyen nagy különbség ez, és milyen nagyszerű látomás ez, amit elénkbe, tehát micsoda advent ez, amit elénkbe ad a próféta. Ugye itt a tanításnak hallatlan szerepe van, és nyilván az Isten törvényének, beszédének az élő, eleven igéjének, ezt akarják hallani a népek, és eszerint akarnak élni. Mi a feltétele ennek? Azt mondja az írás tovább, hogy ítéletet tart a népek fölött, és megfenyíti a sok népet, kell fordítani egy kicsit, nem arról van szó, hogy az utolsó ítélet képeire gondolunk, hogy lesz majd Nemulas, hanem arra, hogy az Úr lesz az ő igéje által a döntő bíró. Az igazság kijelentésével a népek konfliktusában az Isten igéje lesz a döntő bíró. Nem a fegyverek fogják eldönteni, nem az erősebb fogja megmondani. Csodálatos ez a látomás, ahogy a népek folyama elhozza a fegyvereit, és oda teszi, mert feleslegessé váltak a háború eszközei, feleslegessé váltak, mert a háború maga is szükségtelenné válik, és megtalálják ugye a felhasználásnak a jobbik módját, hogy a kardból kapa lesz, a lándzsából pedig metszőkés. Eszembe jutott az a kép, meg is kerestem, ugye, ami ugyan egy kicsit ilyen szociál kép, 50-es években kapták, az ENSZ háza előtt van valahol, tudjuk, az a nagy erős munkás, amelyik egy nagy kardból, egy kalapáccsal, ugye, műföl egy eke vasata a nagy kardból, ami hát egy kicsit ilyen, mondom, szociál szobor, de mégis annyira erős, ugye, annyira erős ez a kép, hogy senki nem tudta magát ebből kivonni, ugye a békének a szimbólumából. Amikor, ugye akkor békeharc volt, tudjuk, tehát azért az nem volt a béke szimbóluma ilyen értelemben, de Ézsaiás és Mikeás is mondja, ugye érdekes az, hogy két prófétának a közös gondolata, nem tudjuk melyik volt előbb, egymásnak a textusát átvették, és ez ennyire mélyen belerögződik az emberi gondolkodásba, a béke, amikor a kardból ugye eke lesz, és lehetne folytatni, hogy mi mindent lehet a fegyverekből csinálni. Vagyis az Isten hegyén való tanítatásnak ez a feltétele, ez a gyökeres fordulat. Ugye enélkül nem fognak a népek özönölni, vagy hiába. És mi ez a gyökeres fordulat? Hát ez az, amiről beszélt, hogy megfenyíti, hogy egy döntő bíró lesz, és ott belátja az ember azt, hogy igen, ezt elrontottam. Amikor belátom az Isten igéjére, hogy ez nem jó út, és más útra kell lépni, megfordulok az úton, és elindulok az Isten útján, ezt a megfordulást, ezt a 180 fokos fordulatot hívják úgy, hogy megtérés. Amikor megtérnek a népek, micsoda látomás ez. És ebben az egyetemes nagy látásban szólal meg a hívás, így fejeződik be ez a profécia, hogy Jákob háza, jöjjetek. Tehát milyen érdekes, ugye járjunk az Úr világosságában, figyeljünk, mert ugye itt van a lényeg, először az ő saját népe jöjjön. Ő sincs ott. Szóval Jákob háza, gyertek, járjunk az Úr világosságában, ugye először az ő saját népe jöjjön, legyen az első, ugye az Isten háza, az Isten népe, legyen zászlóvivő a megtérésben, az új úton való járásban. Először is, tehát mondjuk így, hogy az egyház térjen meg és menjen Istenéhez. Mutassa fel azt az életet, amelyre titkon minden ember vágyik. Ugye, hogy tanítassa magát az Úrtól, és engedelmeskedjen, figyeljen oda végre arra az igére, amit ő szól. Ez a legfontosabb, mert óriási következményei vannak, és itt lehet aztán tovább gondolni, ahol az Istennek így módon engedelmeskednek, ahol megtérnek, ott van felemeltetés. Tehát hiába szeretnénk ugye magunkat fölemelni, és azt mondani, mi mégiscsak az egyház vagyunk, hát mi mégiscsak mindenféle pozitív dolgok tömegét hordozzuk, ugye, nem, ahol megtérés van, ott van a felemeltetés, hogy a micsoda erő egy olyan gyülekezet, ahol az Isten tanítása, törvénye, evangéliuma van a központban. Az ő népe tehát engedelmeskedjen és tanuljon az Úrtól, és akkor felemeltetik. És akkor elkezdenek hozzá özönleni, ezt mondhatjuk. És ezt hihetjük, a világ rettentő krízisek és konfliktusai által a népek várják a reményt, hogy lehet másképp is élni. Nem ezen az úton kell menni, hát rohanunk ugye lefelé a bajba. Ugye lehet élni igazi emberi életet. Vannak olyan célok, vannak olyan lehetőségek, reménységek, amik által egy egészen más minőségű életet élünk. Nem kell nekünk feltétlen ugye ötödosztályú talmi áruval teletömni a kocsit, és akkor ennyi van, több nincs, ugye? Nem erről van szó. Van tehát ilyen nép, van ilyen törvény, és ez nem utópia, ugye Ézsaiás a mélyponton lévő népének ad látást arról, hogy mire hívja el őt az Isten. Hogy vedd észre sötétségben, mélységben, lelki-szellemi nyomorúságban élve, hogy mire hív téged az Isten, mert föl akar emelni. Mert azt akarja, hogy aztán magad is ugye a világosságnak a része legyél. Kicsibe is szabad nekünk így gondolkodni, de miközben az adventi, természetesen is sötétedő égbolton, mert mindig ugye egyre korábban sötétedik, ugye ott van a prófétai igének a fénye, az pedig egyre világosodik, egyre tisztábban látszik. Minél sötétebb van a fény, annál jobban érzékelhető az Isten világossága. Ugye nézzünk rá arra, amit látunk, és hogy milyen hallatlan mandátumot kaptunk ugye, az egyházak, de mi itt magunk is, itt a 22. kerületben eszembe jutott, tehát én kicsibe is kell nekünk gondolkodni, legtöbbször azt tesszük, hogy ugye mekkora megbízásunk van, ha most arra gondolok, hogy már kétszer annyi gyerek van ránk bízva, mint lassan, mint ahány egyházfenntartónk van. Hát ez micsoda megbízás, ugye? Micsoda feladat. De mit jelent ez, hogy tanítani kell őket? De ki tanítja őket, aki maga is az Úrtól tanítatott, mert azt fölemeli, és az majd özönölni fognak. Nem kellünk attól félni, hogy majd elfogynak a jelentkezők, vagy kiürül a gyülekezet, ha. Ahogy ezt a próféta világossá teszi a számunkra, és akkor még ugye nem is szóltunk a megbízatás tekintetében ugye a szülőkről, és így tovább. Intézmények és a gyülekezet is szilárdan kell, hogy álljon, mint az Úr hegye. Olyan szilárdnak kell lennünk, és ennek semmi más feltétele nincs, csak ez a lelki feltétele van. Az összes többi az magától meg fog adatni, özönölni fog hozzánk. Én azt gondolom, hogy ezt miközben sokszor aggodalmaskodunk, ezt látni kell. Ha itt az Isten békessége uralkodik, akkor a fegyverek, a konfliktusok és mindenfajta indulatok és gerjesztések feleslegessé válnak, akkor fognak ugye vige szavaival özönölni hozzánk a feltétel, Isten világosságával a szívünkbe és az arcunkon felmutatni az ő uralmának jeleit, valódi békességet, valódi örömet, valódi tisztaságot, nem az érzelmek kis hullámzása mindössze, hanem ez a Krisztus uralmának a rendje, ami mögött az ő világos kijelentése áll, az ő világos beszéde, igéje, törvénye áll, és ennek érvényesülni kell közöttünk és bennünk. Ahol ez érvényesül, ott békesség van, ahol békesség van, ott az Isten felemel, ugye, és a magasba emel, hogy lássák a népek. Azt gondolom, már bocsánat, ez a kifejezés
hirtelen megszültem, hogy még a legelvetemültebb konzumbölénynek is a szívében ez a vágy van, hogy egy ilyen életet szeretne, egy ilyen fajta magasságban, egy ilyen fajta tisztaságban, csak hát hol, merre néz körül, mit lát, talál-e valamit. Ugye, amikor meggyújtjuk ezeket az adventi gyertyákat, és mindenhol meggyújtják azok is, akik más nem várnak, ugye ott a fénynek a jelentése az, hogy kezdje keresni, és legyünk megtalálhatóak. Isten adjon nekünk látást ebben az adventben, döntéseket, és adja meg ezt a lelki magasságot, és adja meg azt, hogy a mi szolgálatunkat így tudjuk ebben az egyetemes nagy ügyben a magunk helyén elvégezni. Amen. Most kérem szépen, hogy a 275. dicséretünkkel feleljünk az igére annak első és második versével, az Úristen az én reménységem. Maradjunk. Most egy bejelenteni valom van, ugye a következő része a mai istentiszteletünknek egy nagyon fontos és kedves alkalom, mert egy felnőtt konfirmáció következik. Lehetett érezni, hogy kicsit rövidítem az amúgy is rövid prédikációm azért, mert ugye ebben van még egy nagyon fontos, ami valószínűleg többet ér, mint amit én mondok, úgyhogy akkor kedves Margitot kérném arra, hogy jöjjön ide ki a mikrofonhoz, Domaházi Margitot, Kurucné Domaházi Margit Annát a teljes nevén szeretném bemutatni, azt hiszem, hogy őt sokan ismerik, tessék ide fáradni, és a... Szól ez? Jó. Mindjárt. Jó. És elmondja maga történetét, bizonyságtételét, akkor utána révészben jön a fogadalomtétel, köszöntés, és aztán együtt ugye az úrvacsorázás, ami majd első lesz külön, és akkor úgy a többiek, és akkor befogadjuk ezen gyülekezetünk közösségébe. Úgyhogy átadom a szót, kedves Margit.
Áldás békesség. Kurucné Domaházi Margit vagyok, Debrecenben születtem, a Civis városrészben nevelkedtem. A református gondolkodás, erkölcs természetes módon volt neveltetésem része. A Kossuth Lajos gyakorló gimnáziumban érettségiztem, mely ekkor, a 70-es évek végén járunk, a Dóczi Leánynevelő Intézet a mai Dóczi gimnázium épületében volt. Még tanítottak olyan tanárok, akik kötődtek az egykori iskolához, továbbadták a szigorú, de mégis emberi nevelési elveket. Emlékszem, minden évben meglátogatott bennünket Szabó Magda írónő, aki az iskola növendéke volt, és soha nem tudott elszakadni tőle. Tanítva mesélt nekünk a régi időkről. A múlt ott volt velünk, ott élt bennünk. Akkoriban forgatták az Abigail című regényéből készült TV-filmsorozatot, melyről nagyon sokat mesélt nekünk. Az egyetemet már Budapesten végeztem. 30 éve élek itt, ebből 25 éve Budatétényben. Férjem és gyermekeim katolikusok. Szoros kapcsolatba kerültem a Varos Gábor telepi Jézus szíve templom közösségével. A velük való kapcsolatom élesztette fel bennem a vágyat, hogy erősítsem meg a református egyházhoz való tartozásomat. Ekkor kezdtem a budafoki gyülekezeti alkalmakat látogatni. Megkérdezhetik tőlem, miért most konfirmálok? Miért a hosszú várakozási idő? Én magam is sokat gondolkoztam ezen, amíg el nem olvastam újra a Szentírásból az Emmausi tanítványok történetét, Lukács evangéliuma 24. részében, és magamra ismertem. A két tanítvány Jézus keresztefeszítése utáni harmadik napon elindul Jeruzsálemből haza, és útközben csatlakozik hozzájuk Jézus, akit nem ismernek fel. Jézus előbb kérdezgeti, majd tanítani kezdi őket, és hosszasan magyarázza nekik a Bibliát. Az Emmausi tanítványok naponta találkoztak Jézussal. Ismerték a tanítását, az életét, tudtak a keresztefeszítésről, és mégsem ismerték fel Jézust. Hosszú éveket töltöttem a Szentírás olvasásával és az ige hallgatásával, és mindig csak halogattam a döntést, hogy elkezdjem a konfirmációra való felkészülést. Valami hiányzott. Valamit nem láttam meg én sem Jézus tanításából. Gyakran elolvastam Pál apostol megtérését, a damaszkuszi úton történteket, amikor Jézus váratlanul jelenik meg Saulnak, hogy azután az egész életét megváltoztassa. A saját életem története azt példázza, hogy létezik az Emmausi út is. Amikor együtt élünk Jézussal, mindent tudunk róla, úgy gondoljuk, hogy befogadtuk az életünkbe, és mégsem ismerjük fel őt. Az Emmausi tanítványok tulajdonképpen a feltámadt Jézust nem ismerték fel. Világossá vált számomra, hogy a feltámadás megértése hiányzik. Pedig a feltámadás hitünk alfája és omegája. Innen nézve válik igazzá, hogy Jézus Isten fia volt, akit azért küldött az Atya, hogy úgy legyen a mi megváltónk, hogy emberré váljon, keresztre feszítsék, meghaljon, és harmadnapon feltámadjon. Régebben, amikor erről olvastam, csak elfogadtam, mint tényt, és nem gondolkoztam rajta. Mit jelent az, hogy testben feltámadt, hogy legyőzte a halált? A Szentírás két dologgal bizonyítja Jézus feltámadását. A tanítványok és a szemtanúk empirikus tapasztalatával és megváltozott életével. Látták a feltámadt Jézust, és ez a tapasztalat teljesen megváltoztatta őket. Megértettem, hogy én ugyan most nem láthatom a feltámadt Jézust, de hiszem, hogy ez így történt. Ezzel az elfogadással számomra is minden világossá és egyszerűvé vált. Ha Jézus feltámadt, akkor él. Ha ő él, akkor él az Atya is, aki elküldte őt hozzánk. Amikor a tanítványok felismerték a feltámadt Jézust, minden világossá vált számukra, amit Jézus addig tanított nekik. Jézus feltámadása, a halál legyőzése, az bizonyítja, hogy Isten tulajdonai vagyunk, nem a gonoszé. Ez az Isten pedig élő Isten, aki itt van velünk az életünkben. Ez a felismerés, ez a tudás, az én Emmausi utam vége. Ezért állok most itt, készen a konfirmációra. Átélem azt az örömöt, amit a tanítványok érezhettek, amikor felismerték Jézust. Irodalomtanár vagyok, és nagyon szeretem a verseket. Az egyik nagyon szeretett verset szeretném még felolvasni, ami sokat jelent a számomra. Kalkuttai Teréz anya, öröm. Az öröm imádság, az öröm erő, az öröm háló, melyen lelkeket foghatunk. Isten szereti az örvendező imádságot. A legjobb módja, hogy Istennek hálát adjunk, ha dolgunkat örömmel tesszük. A szerető szív vidám szív. Ne engedd, hogy a gondok úgy hatalmukba kerítsenek, hogy miattuk elfelejtesz örülni a feltámadt Krisztusnak. Mindnyájan Istenhez vágyódunk a mennyországba, de hatalmunkban áll már most és itt, nála legyünk a mennyben, és minden pillanatban boldogságban részesüljünk. Ez azt jelenti, szeressünk úgy, ahogyan ő szeret, segítsünk, ahogyan ő segít, adjunk, ahogyan ő ad, szolgáljunk, ahogy ő szolgál, mentsük meg az embert, ahogyan ő megment minket. 24 órán át vele legyünk, és a legnyomorúságosabb öltözékben is felismerjük. Áldás békesség!
Szépen! Itt maradjon, persze, persze, menjen minden. Igen. Most pedig a kérdések, illetve hitvallás következik, és ezt kérném szépen, hogy legyenek kedvesen fölállni a gyülekezet. Egy pillanat, megint a papírjaimat, mint úgy láttam, hogy elhándigáltam. Jó. Miután meghallottuk, meg meghallgattuk a bizonyságtételt, most először is meg kell kérdeznem azt, kicsit tessék közelben nyugodtan a mikrofonhoz, kedves Margit, vagy én ide állok, hogy kijelenti-e Isten és a gyülekezet színe előtt, hogy a keresztségben vállalt kötelezettséget hite megvallása által önként magára veszi, felelje, kijelentem. Most együtt valljuk meg a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, és a feltámadását, és az örök életet. Amen. Most pedig megkérdezem, hogy hiszi-e, vallja-e, hogy Jézus Krisztus evangéliuma Istennek hatalma minden hívő üdvösségére, hogy Jézus Krisztus az egyetlen közbenjáró, Isten és emberek között, és egyedül az ő halálába vetett hit által igazulunk meg ingyen, Isten kegyelméből, hiszem és vallom.
Hiszem és vallom.
Ígérje, fogadja, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője, református anyaszentegyházunknak hűséges, engedelmes és áldozatra kész híve lesz. Ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
Most pedig a kézrátétellel való megerősítés következik ezzel az igével, mely a első korintusi levélben a 4. rész 1.-2. versében van megírva. Margit, úgy tekintsen minket, minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sápárait. Márpedig a sápároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Amen. Ezzel egyben fel is hatalmazom tulajdonképpen azzal, hogy egyházunk önálló tagja legyen, élhessen az Úri Szent vacsorával, a nagykegyelmű Szent Úristen pedig cselekedje meg, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény el ne szakíthassa az Isten szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Isten hozta a gyülekezőbe, és kérem még jöjjön ide, mert most a gondok, foglaljuk el a helyünket. Gondok urat kérem meg, hogy legyen kedves, egy köszöntést mondjon, ezt pedig adja át, majd ezt a Bibliát, amit a presbitérium valamennyi tagja aláírt, emléklappal, és még egy.
Kedves Margit, hát könnyű dolgom is van, meg nehéz dolgom is, de ilyenkor jó azt a hagyományt elővenni, hogy a napi igét vesszük elő, és úgy gondolom van olyan, ami nagyon is illik a te életedhez és bizonságtételedhez. Jakab levele első részének 25. verse szól így, de aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad mellette, és nem feledékeny hallgató, hanem tevékeny cselekvő, az boldog lesz tetteiben. Hát el lehet mondani, hogy egy pedagógus, ugye az sokat hallgat, meg sokat is kell neki néha beszélni is, és ebbe a dinamikus egyensúlyba kell, hogy megtalálja magát. Ráadásul ugye ez a családra is érvényes, meg ugye a mostani szolgálati helyeden a hivatalban, meg a másik szolgálati helyen a iskola igazgató tanácsában. Tehát el lehet mondani, hogy azért elég hosszú utat jártál be, és azt lehet mondani, hogy még a konfirmáció előtt is már több szolgálatot vállaltál, mint hát hogy ne mondjam, hogy néha bizonyos nem nálunk levő, de máshol levő presbiterek. Tehát, és ezért az azt jelzi, hogy volt egy fokozatos építkezés az életedben, amiben most elértünk egy ilyen ünnepi pillanathoz. Én nagyon örülök, hogy ez így van, de remélem, hogy az építkezés nem ér véget. Ugye szokták ezt mondani, hogy néha az esküvőre, hogy ugye ott mindennek vége van. Hát jó esetben azért ez egy kezdet, és jó házasságokban is ez egy kezdet szokott lenni. Úgyhogy a mi kapcsolatunk is remélem így fog erősödni és javulni. És sok erőt kívánok neked is, meg látom itt a lányok is mosolyognak. Ez már egy jó kezdet, hogy nem sírnak, hanem mosolyognak. És kívánjuk, hogy minél több ilyen mosoly jelenjen meg, és a ti környezetetekbe is ez a hatás terjedjen. Köszönöm szépen. Ja, tehát akkor van egy ilyen, ami, hát egy virág az mindig aktuális a virágnak, de hát amellé egy tanárnak persze nem állt a Biblia sem.
És még lemenjen el, kedves Margit, mert most a gyülekezet áldásaként énekeljük el a 134. Zsoltár harmadik versét fennállva, megáldjon téged az Isten. Elég egy hangot is megadni, köszönjük. Azt mondtam, hogy elénekeltük, amikor lejöttünk az első két úr. 275-ből még énekeljünk, mindjárt. Igen, harmadik, negyedik verset, semmi engem tőle el nem választ. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát, hogy ezt elünkbe adja Pál az első korintusi levél 11. fejezetében a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adott, megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, ama az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hozzáteszi az apostol, vizsgálja meg azért magát az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Magunk megvizsgálása bűnbánatban történik, gyertek, hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, köszönjük néked ennek a mai napnak a derűs, vidám színeit, de nem akarjuk, hogy elfedje azt a részét, ami a sötétség, amit pillanatnyilag letakarunk, és aztán elviszünk magunkkal, és eltámad bennünk, és el tudja uralni az életünk. Bűnbánat nélkül és bűnbocsánat nélkül mi ilyen sötét emberekké válunk, ezért könyörgünk most te hozzád, hogy te légy az, aki megtisztítod a mi szívünket. Mindenek előtt tisztíts meg a gondolatainkat, és mindazokat a dolgokat, amik mögötte vannak, ami gondolatainknak, sokszor magunk se tudva, látva, azokat az erőket és indulatokat, amelyek bennünk mozognak és irányítanak bennünket. Szabadíts meg a megkötözöttségeinktől. És kérünk a te bocsánatodért, azért a szavakért, amit csak a mögöttünk lévő napokban mondtunk egymásnak fölöslegesen, bántva, fegyverré alakítva még talán a legszebb szavainkat is, mindenféle gonosz hangsúlyokkal és tartalmakkal és töltésekkel. És sok mindent tettünk, amit jobban kellett volna, vagy éppen nem kellett volna megtennünk. És könyörgünk azért, hogy bocsáss meg a mi mulasztásainkat, amely tömege talán együtt is több, mint amit bevallunk néked. És hadd könyörögjünk azért, hogy most ki egyenként elédbe tudja tenni és letenni azt, ami a leginkább fertőzi az életét, amelyik a legdrámaibb módon van ott, a legtragikusabb módon, vagy legszomorúbb módon. Gyógyíts meg ezeket a sebeket, és adj nekünk békességet, áldj meg bennünket akkor, amikor oda járulunk az asztalhoz, és vesszük a bűnbocsánatot a te fiad teste és vére által. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Szeretteim, az imént megvallottuk a mi hitünket együtt a konfirmációban. Most néhány kérdést teszek hozzátok egyházunk rendtartása szerint, melyre hallható szóval és lelkiismeretesen feleljetek. Kérdezem először is tőletek, hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nékünk az Úr Jézus Krisztus a Szent Lélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Felejétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, Hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Úrunk ingyen kegyelméből a Jézus vérének érdeméért, hitáltal mindnyájunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és most a úrvacsora vétel rendjét, amit ezt már mondottam, úgy kezdjük el, hogy először majd Margitot megkérem, hogy jöjjön ide ki, és aztán pedig a szokott rendben majd akkor presbiter testvérem megkezdi a sort. Tehát a 440. dicséretet énekeljük, és az elfogyott, akkor majd a 459-460 helyen lássuk az Úr keresztjét.
Jellássuk az Úr keresztjét.
Szeretteim, így szereztem minunk Jézus Krisztus Úri Szent vacsorát, így éltek vele az apostolok, első keresztények, hitvalló őseink és Isten kegyelméből, most így élhettünk vele mi is. Mielőtt kiki a maga hajlékába térne, hagy kérjem és intsem, hogy magában az Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegye, hanem viselkedjék keresztényi rendeltetéséhez méltóan. Most pedig emeljük fel szívünket, hajtsuk meg fejünket, és adjunk hálát mindazért, amit kaptunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás a mi szívünk, és köszönjük néked azt, hogy gazdagon terített asztalatból sokkal, de sokkal többet adtál, mint azt mi értelemmel fel tudjuk fogni, hiszen odaadtad egész valódat, szeretetedet te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Ebből valamint most megsejtettünk, és már is sokkal gazdagabbak lettünk, meghaladtuk önmagunkat, és felemeltél bennünket, és könyörgünk ezért a felemeltetésért. Könyörgünk azért, hogy meg tudjon bennünk újulni a te kegyelmed és szereteted, hogy a te ígéreteid végbe menjenek, hogy te valóban te lelked által lakást védj a mi szívünkben, amelyik önmagában mindenre alkalmatlan. Tehát te megtisztítod és megépíted és megújítod azt, akkor ott vagy minden mozdulatunkban, gondolatunkban, ott vagy a mindennapjainkban is. Ezért kérünk téged, hogy így légy velünk, amikor kimegyünk innen, elmegyünk ettől az asztaltól, akkor a kinti világban is, mint a te gyermekeid járhassunk, hiszen így mondta ezt az Úr Jézus Krisztus, hogy nem azt kéri, hogy védj ki a világból, hanem őrizd meg a gonosztól, és hogy nem e világból vagyunk immár többé, hanem a tiedéből. Hogy könyörögjünk, édesatyánk, ezért azért az adventért és most a közelgő ünnepekért, akkor, amikor valóban jön a örömnek, világosságnak ideje, sokak szívében nagy-nagy szomorúság van. Elsősorban a gyászolókért imádkozunk most, akik megvannak terhelve és megvannak fáradva, akik átélik azt, hogy maguk körül az élet megy tovább, mintha mi sem történt volna, holott világok dőltek össze bennük, így kérünk, hogy erősítsd meg őket, vigasztald meg őket, ne csak emberi vigasztalással, hanem az igazival, a tőled való vigasztalással. Légy ott az ő útjukon, légy mindnyájunkkal, akik szintén vigasztalásra szoruló emberek vagyunk, elédbe visszük a betegeinket, az időseket, a nehéz helyzetben lévőket, legyen ez bármilyen fajta nehézség, akár anyagi, akár szellemi, akármi más, te légy az, aki megerősítesz mindnyájunkat. És hagyj töltse el a szívünket a hála mindazért, amit egész évben kaptunk, nagy-nagy ajándékokat, nagy-nagy felelősséget és feladatot. Köszönjük ezt, amit elvégezhettünk eddig a te kegyelmedből, és köszönjük, amit ezután is csak a te kegyelmedből tudunk elvégezni. Légy velünk, áldj meg bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Mindenek előtt hirdetem azt, ugye ma 16 órakor lesz az adventi gyermekműsor, mindenkit szeretettel várunk, és nagyon szeretnénk, ha nem hiányozna gyermek, ugye főként nem, aki szerepel, mert az ugye ott súlyos problémákat okoz. Nagyon sokat készültünk, nagyon komolyan felkészülve, tehát aki csak nézőként jön el gyermek, az is jöjjön bátran. Hétfőn, kedden, szerdán a megszokott menetrend van, de kedden még a Biblia óra után presbiteri gyűlés van, alá kell majd írni a jelentkezési ívet. Pénteken van külön aláhúzni való az Ádám kör Topolánszki Ákoséknál van este 7-kor, és szombaton, mivel ugye hókezdés van ebben az évben utoljára, most nem elsőjén, hanem illetve ugye nem tegnap, hanem jövő héten szombaton 6-kor lesz a zsoltáros istentiszteletünk. A vasárnapra hívom fel a figyelmet, majd ezt az illetékes hirdetni fogja. Ugye az istentiszteleten jönnek az őrbottyániak, és egyébként pedig minden a megszokott rendben megy. A istentiszteletünkön Szilágyiné Csipak Viktória testvérünk olvasta fel az igét, és reménybeli asszisztenciával, hiszen már ott van a jövevény, úgyhogy ketten olvasták nagy örömmel. A mai napon megkereszteltük volna, de nem, bocsánat, mert ezt ki kellett volna húznom. Reméljük, hogy nincs a kicsinek semmi kösebb baja. Ma konfirmáltuk meg Kurucné Domaházi Margit Anna testvérünket, akit nagy szeretettel köszöntök még egyszer is. De köztünk van, de Isten hozta a gyülekezetbe még egyszer. Az elmúlt időkben többször álltunk meg Rabatal felett, eltemettük Hausner Elemét 86 éves korában. Rabatala felett a vigasztalás igéit a 139. Zsoltár alapján hirdettük, csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeit. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, melyeket nem szántál, nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Végső útjára kísértük ki Siklós Lászlóné Kecskeméti Jolánt 58 éves korában. A feltámadás igéit Lukács evangéliuma 12. rész alapján hirdettük, legyenek a ti derekaitok felövezve, és mécseseitek meggyújtva. Elbúcsúztunk Pap Gyuláné Csapó Borbálától 77 éves korában, evangéliumot, a János evangéliuma 14. részből vettük, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak én általam. És végső búcsút vettünk Skernes Lajostól 72 éves korában, a feltámadás evangéliumát a Lukács evangéliuma 20. része alapján hirdettük, Isten pedig nem a holtaknak, hanem az élőknek Istene, mert mindenek élnek ő vele. Isten vigasztalása legyen a megszomorodott szíveken, és a gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk a gyászolókat. A továbbiakban pedig átadom gondnok úrnak a szót.
Kedves testvérek, tudom, hogy néhányaknak már korog a gyomra, de azért van néhány mondandónk, amit el kell mondani. Ezek közül is talán a legfontosabb, hogy a múlt hétvégén lelkészünk és Gyarmat Imre, illetve Szolnutai Károly presbiterek személyesen vitték el Mezőpanitra a 300 bibliaolvasó kalauzt, illetve megbeszélték azt, hogy majd valamikor a tavasz folyamán jönnek hozzánk a panitiak, úgyhogy készítsük a vendégágyakat. Kedden reggel pedig jó néhány többen segítettek az adventi gyerekműsorhoz a díszletkészítésbe. Erre mindig szükség van, és szükség van ma délután a műsorhoz egy kis süteményre is, hogy a gyerekeket, illetve a résztvevőket tudjuk ezzel köszönteni. A presbiteri gyűlésein is kérem, hogy akkor ne felejtsük el aláírni a meghívót. Tegnap volt a női kézműves délután, ahol, ha jól tudom, elég jól megtelt a gyülekezeti terem, és elég sok családban van koszorú, amit meggyújthatnak, és ami itt készült. Nagyon köszönjük Rideg Erikának a szervezés és a sok munkát, ami elvégzett ehhez, hogy mindent előkészített, amire szükség volt. Tehát a vespera az jövő szombaton lesz, és az Őrbottyáni Barnabás csoportot pedig vasárnap látjuk vendégül. Marian, gyere és légy szíves, mondd el, hogy ki mit tud ehhez hozzátenni, hogy jól érezzék magukat a Barnabás csoport tagjai.
Minden évben szoktunk ajándékot adni a Barnabás csoportnak, és minden évben van olyan ajándék, amire a háznak van szüksége, illetve egyéni ajándékokat szoktak kérni. Az egyéni ajándékok a következők. Játékgitár, nem igazi, csak játékgitár, vagy pedig két ütővel használható xilofon. Állatos fali naptár, 2014-es, Demjén Ferenc CD, kesztyű sapka sál, vagy S szájharmonika. Zárójelbe beírták, hogy C is már van. Magyar nótás CD, DVD filmek, ami vígjáték, olvasólámpa, zárójelbe talpas, éjjeli szekrényre való, kesztyű sapka sál, bármilyen témájú könyv vagy regény, még egy kesztyű sapka sál és egy édességcsomag. Illetve olyan ajándék, amit a ház, amire a háznak van szüksége, felírták, hogy törölköző, és a nyugdíjas biblióra már bevállalta ezt a törölköző mennyiséget, illetve szükségük lenne még asztalterítőkre. Köszönöm szépen. És hátul a pénztárosi asztalnál megtalálható ez a lista, és azt szeretném kérni, hogyha valaki valamilyen ajándékot bevállal, akkor írja oda a listára a nevét és a telefonszámát. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, hát lehet szépen kezdeni az adventet. Azt követő vasárnapra, tehát december 15-én 15 órára várjuk a nyugdíjas karácsonyra a közösségre vágyókat. Kérjük most már, hogy készüljünk arra is, hogy jövő évben egyházunkban választások lesznek, ezért a választói névjegyzék egy fontos dolog. Tehát ki egyrészt ellenőrizze, hogy az elmúlt két év folyamán anyagilag támogatta név szerint is, nem csak a perselybe a gyülekezetet, mert el kell kezdenünk majd a választói névjegyzéket összeállítani. És egy fontos dolog, hogy intézményeinkben is elkezdődnek a jelentkezések, tehát bátorítunk mindenkit, hogy a óvodába, illetve az iskolába a jelentkezési lapokat kezdjük el kitölteni, hogy ne az utolsó pillanatban legyen kapkodás. Az iskolában nyílt nap lesz december 9-én, 3-4-8-tól, tehát aki azt célozza be, az menjen oda és nézze meg, illetve Luca napi játszóház december 11-én délután 4 órától. A meghívó meg az adatok kint vannak egy poszteren a bejáratnál. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, és keressük ki a 312. énekünk, és az első és utolsó versét énekeljük. Várj ember szíve készen. 3-12, 1 és 4. Áldjad én lelkem az Urat, aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.
Amen. Áldás békesség.